Sziasztok, gyerekek! Hoztam nektek egy történetet, én is úgy hallottam, és lehet, hogy már néhányan ismeritek ezt a történetet, de remélem, hogy lesz olyan, akinek így lesz ez a történet. Ki az, aki közületek nagyon szereti a kutyákat? És ki az, aki inkább a cicákat szereti jobban? És ki az, akinek van otthon cicája? Na most ez a történet is egy kis cicáról szólt. Volt egy család, ahol volt egy nagy cica, és születtek neki kis cica is. Ó, kis cica, legalább 6 kis cica született pluszban ennél a családnál, és úgy szépen elajándékozták ezeket a kis cicákat, de egyet nem, senki nem akart elvinni, mert környékben a barátoknak mindenkinek adtak kis cicát, ez az egy még mindig ott volt. És akkor eldöntött a család, hogy na jó, jó, legyen akkor még egy kis cicán. Legyen akkor még egy kis cicán, de ez a kis cica mindenhova felmászott. Mindenhova felmászott, felmászott a háztetőre, felmászott a fára, és egyszer olyan magasra mászott a fára, hogy nem tudtak utána mászni a gazdái. Az apuka gondolt egyet, hogy ezt valahogy fogott egy kötelet, rákötötte az autójának a vonóborgára, és a kötélnek a másik végét valahogy rákötötte a fának az ágára. A fának az egyik lejjebb lévő ágára, hogy majd beindítja az autót, és lejjebb húzza a faágat, hogy aztán szépen valahogy el tudják érni a szamacskát. Minden jól is sikerült volna, ha egyszer csak az a kötél nem szakadt volna el, és lehajlott a faága szépen, a kötél elszakadt, és így bum, mint a csúzi, kidőtte a macskát. Ellőtte a kis cicát nagyon messzire. A családban is voltak gyerekek, és nagyon megszerették ezt a kis cicát, és akkor elindultak a szomszédságba, körbe-körbe járták, hogy vajon nem pottyant-e ide egy kis cica, és nem találták sem. Képzeljétek el, hogy egy jó pár házzal, vagy talán két utcában is alvéd, élt egy másik család, nekik nem volt kis cicájuk, viszont az ott lakó kisgyerek mindig nyaggatta a szülétől, hogy apuci, anyuci, én nagyon szeretnék egy kis cicát, én gondát is lenném, én etetném, én ápolnám a bundáját, én elvinném még az állatorvoshoz is. És mindig mondták a szülei, hogy nem, mi nem szeretnék macskát. Mi nem vagyunk annyira macska barátok, ne legyen macskát. És addig nyaggatta a szüleit, még egyszer csak az anyukája azt mondta, hogy akkor lesz nekünk macskánk, hogyha az égből botja hozzá ide. Képzeljétek el, ahogy kimondta, és így széttette a kezét, hogy értse már meg a kicsit, egyszer csak hopp, az égből oda pocsak neki egy kis cica. Tárgyra nyílt az anyucinak is a szeme, a kísérletnek is a szeme, mit volt mit tenni? Megígért valamit az anyuka, hogyha az égből pocsak hozzá egy kis cica, akkor azt megtartják, és megtartották a kis cicát, hanem egyszer hozzájuk is bekopogtatott a két utcával lévő, vagy két utcával arrébb lévő szomszéd, hogy nem pocsant ide az égből egy kis macska? És elmesélték a történetet, hogy le akarták szedni a kismacskát a fáról, és a fa kilőtte a kismacskát, és pont az a kismacska pottyant oda ahhoz a családhoz, akik kilőttek. És így lett kismacskája a kislánynak, végül ott hagyták azt a, vagy a kisgyereknek, végül ott hagyták azt a kismacskát, és a másik családnál pedig megmaradt a macska. Na most ennek a történetnek az a tanulsága, hogy összekapcsolhatjuk azzal a bibliai igével, hogy kérjetek, és adatik nektek. Zörgessetek, és hogy van tovább? És megnyitatik. Kérjetek Istentől bátran. Istenek minden egyes kéréseteket el tudjátok mondani. És hogyha ő jónak látja, akár mint az égből is tud nektek kis macskát adni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és én is ezzel szerettem volna kezdeni, amit Feri is mondott a legutóbbi úrvacsorával. Nagyon sokat jelentett nekem az, hogy itt lehettem köztetek, és együtt ünnepelhettük, és maga azt, hogy Tamás megkért, hogy én is szolgáljak vele, ez olyan erőt és olyan pluszt adott nekem az utána levő időre, amire nagyon nagy szükségem volt, és a másik, ami visszajelzést kaptam tőletek Annán, és Tamáson keresztül nagyon jól esett, és köszönöm, hogy itt lehettünk, és együtt ünnepelhettünk. Amikor a nagyobbik lányom megszületett, rögtön elindult útjára a kire hasonlít kérdés. És mivel az egyházban többnyire a férjemnek a szüleit, a férjemnek a családját ismerik jobban, ezért mindenki azt mondta, hogy ez a gyerek tiszta szilvási. És hogy a férjemnek a húgaira hasonlít, és hogy úgy néz ki, mint teljesen, mint a nagynénye, és alig-alig akadt valaki, aki azt mondta volna, hogy hogy ez a gyerek rád hasonlít, meg a te családodra. És olyan sokszor jött ez, hogy tiszta szilvási ez a gyerek, hogy egyszer csak már betelt a pohár, és fogtam egy gyerekkori fényképemet, meg Blankának egy hasonkorú fényképét, és a kettőt így összeszerkesztettem, egymás mellé tettem, és tessék, itt a bizonyíték, hogy ez a gyerek az enyém, és hogy rám is hasonlít. De azért voltak nagyon kedves megjegyzések, amik így megmaradtak bennem, például miután megszületett, volt egy szobatársam a kórházban, és ő, ahogy bejött, egyből ránk nézett, és azt mondta, hogy de hasonlít rád ez a kisgyerek. Valamint volt még egy ember, pont Jácint volt az, aki egyszer találkoztunk Gyömrőn, és ránézett Blankára, és mondta, hogy jaj, ez a nézés, ez tiszta anyukád. És ez nekem annyira jól esett akkor, és annyira jól esett, hogy igen, van benne azért belőlem is. Viszont én úgy látom, hogy nagyon hasonlít rám, de ez már a saját véleményem. Amit ebből ki akartam hozni, hogy készítettem egy képet, amivel be akartam bizonyítani, hogy ez a gyerek az enyém. Elég abszurd dolog, nem? Hogy bebizonyítani, hogy a saját gyereked a tiéd. Bizonyíts be, hogy az apád vagy az anyád gyermeke vagy, bizonyíts be, hogy a gyermek tiéd. Bizonyíts be azt, hogy valakihez tartozol. Aki ismer téged, annak nincs szüksége bizonyítékra. Aki meg nem ismer, de hisz neked, annak sincs szüksége bizonyítékra. Ma délelőtt egy olyan történetet fogunk tanulmányozni, ahol valakinek szintén kellett volna bizonyítania. Bebizonyítania azt, hogy ő az apja fia. Szerintetek melyik történet lehet az, amikor valakinek be kellett bizonyítani azt, hogy ő az apja fia? Igen, igen, Jézus. Jézusról van szó, bizony. Mégpedig a megkísértés történetében is van, hogy bizonyíts be, hogy az atya fia vagy. Többször is feltették Jézusnak ezt a kérdést, vagy többször is próbálták belőle ezt kieszközölni. Ma délelőtt a megkísértés történetét olvassuk el együtt. Nyissuk meg a Bibliánkat Máté evangéliumánál, a 4. fejezetnél, és ott az első 11 verset olvassuk el együtt. Máté evangélium a 4. fejezet, első 11 verse. Én most az újfordítású Bibliából olvasom, így szól Isten igéje. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Bizonyítsd be! Jézus megkísértésének a története. Az előző fejezetben arról olvashatunk, hogy János megkeresztelte Jézust a Jordánban, a menny pedig látványosan jelét adta annak, hogy ki is ez a férfi, ki is ez a Názáretből jött fiatal férfi, és milyen kapcsolatban áll az atyával. Úgy olvashatjuk a harmadik fejezetben, hogy amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, aláereszkedik őre, és őre száll. És íme hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Keresztség után pedig Jézus visszavonult a pusztába, hogy felkészüljön különleges módon arra a szolgálatra, amit most megkezdett nyilvánosan. 40 napig félretette az ételt, hogy jobban az atyára tudjon koncentrálni. 40 napig nem foglalkozott ezzel a szükségletével, és igyekezett minél jobban kapcsolódni az atyához, minél jobban feltöltekezni, minél jobban figyelni arra, hogy mi is áll előtte majd ezután. A kísértés valódi helye az ismeretlen. A keresztség a Jordán Jerikótól keletre eső szakaszánál történhetett, és a hagyomány szerint Jerikótól nyugatra emelkedő zöld kopár dombok lehettek az a hely, ahol Jézus 40 napon át böjtölt, és utána pedig megkísértette őt a sátán. Emellett van egy másik érdekes elmélet is, egy másik érdekes helyszín. Az adventista Biblia kommentár úgy ír róla, hogy a Jordántól keletre eső pusztaság az Abárim-hegységben lévő Nébó-hegy környéke lehetett egy másik valószínű helység arra, hogy megkísértse Sátán Jézust, a megkísértés helye. Talán a Nébó-hegyen is történhetett. Mi történt a Nébó-hegyen? Ki emlékszik rá? Igen, Mózes onnan tekinthette meg Izrael földjét, és végül ott halt meg. Jézus nem ment, nem a kísértésért ment a pusztába. Talán a fordítás egy kicsit így félreértelmeztető itt az elején, ahogy olvashattuk, hogy akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Jézus nem párbajra hívta ki Sátánt. Jézus nem azért ment, hogy itt most kiálljon valami próbát. Jézus az atyáért ment, hogy az atyával legyen, és felkészüljön a küldetésére. Ellen White Jézus élete című könyvében azt olvashatjuk a megkísértés című fejezetben, hogy Jézust Isten lelke vezette a pusztába, ahol Sátán megkísértette. Krisztus nem kereste a kísértést. Azért ment a pusztába, hogy egyedül legyen, és elmélkedhessen a küldetéséről, munkájáról. Böjtöléssel, imával vértezte fel magát az előtte lévő vérrel hintett útra. De Sátán tudta, hogy a megváltó a pusztába ment, és ezt az alkalmat találta a legalkalmasabbnak, hogy megközelítse. Sátánt nem kellett hívni, ő jött magától. És akkor támadt, amikor ő a legalkalmasabbnak ítélte meg az időt és a helyszínt. És úgy gondolta, hogy na most az én ellenfelem a leggyengébb. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt Jézus végül megéhezett, ekkor odament hozzá kísértő, így jegyzi fel a Biblia. Azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy nem kell ahhoz 40 napig nem enni, hogy az ember éhes legyen. Néha elég csak egy-két étkezést kihagyni, és hogy érezzük, hogy a vércukor szintünk lejjebb megy, és én tudom magamról, hogy én ilyenkor leszek sárkány. Ilyenkor van az, hogy sokkal ingerlékenyebb vagyok, sokkal könnyebben ki lehet hozni a sodromból, és sokkal könnyebben teszek olyan dolgot, amit normális esetben, hogyha jól lakott vagyok, a szükségleteim megvannak, akkor nem teszek olyat. Jézus nem egy-két étkezést hagyott ki, hanem 40 napi étkezést. A végletekig kimerült és gyenge volt. És ekkor odaállt elé a kísértő, és oda döfött, ahol a legnagyobb fájdalmat tudta okozni. És ahol a legnagyobb esélye volt a bukásnak. Nézzük meg egyenként ezeket a kísértéseket. Az első kísértés úgy hangzik, hogy ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Itt az első kísértésben ugyanaz a kígyó szólal meg, aki az Édenben becsapta az őszüleinket, Ádámot és Évát. A kígyó erre így felelt az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Sátán az Édenben igazából Ádámnak és Évának az Istenbe vetett hitét ingatta meg. Hiszen Isten azt mondta, hogy erről ne egyetek, mert ha esztek, meghaltok. Sátán pedig azt mondta, hogy dehogy haltok meg. Ne hallgassatok Istenre, Isten jól tudja, hogyha esztek belőle, olyanok lesztek, mint ő. Most akkor Isten igazat mond, vagy nem? Kire hallgassunk? Istenre, vagy Sátánra? Elhitette Sátán Ádámmal és Évával, hogy Isten szavára nem lehet építeni, hogy a Teremtő hazudik, és nem a legjobbat akarja nekik. Elhitette velük, hogy akkor lesznek valakik, ha esznek a gyümölcsből. Pedig Isten minek teremtette meg Ádámot és Évát? A saját képmásának. Ők már voltak valakik. Ők Isten képmása voltak. És Sátán megingatta a hitet, az Istenbe vetett hitet. És elhitette velük, hogy na majd akkor lesznek valakik, ha ebből a gyümölcsből esztek. Akkor olyanok lesznek, mint Isten. Jézus itt a megkísértés történetében kimerült és teljesen legyengült. Sátán pedig ott támad, ahol a legjobban fájhat. Ha Isten fia vagy, akkor bizonyítsd be. Látom, hogy éhes vagy, akkor egyél. Teremts ételt magadnak. Üss két legyet egy csapásra, lakj jól, és közben bizonyítsd be, hogy valóban az vagy, akinek hiszed magad. Használd a hatalmadat. Ne várj az isteni gondviselésre. Ne arra a kétes mennydörgésre hallgass, ami 40 nappal ezelőtt történt. Ami talán Isten hangja volt, talán nem. Változtasd kenyérré a köveket, egyél, kapj erőre, és mutasd meg, hogy tényleg Isten fia vagy. És ez a fajta bizonyításra való felhívás Jézusnak az egész életét végigkövette. Hányszor és hányszor mondták neki, hogy tegyél csodát, és majd hiszünk neked, hogy táncolj úgy, ahogy mi fütyülünk. A kenyér szaporítás után másnap, ezt olvashatjuk János evangélium a 6. fejezetében. Erre megkérdezték tőle, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked, mit cselekszel. A kenyérszaporítás utáni következő napon. Mit mutatsz, hogy higgyünk neked? Tegyél csodát, és majd elhisszük. Aztán ott a kereszt. Hallhatjuk, ahogy mondják, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Másokat megmentett magát, miért nem tudja megmenteni, ha Izrael királya szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Folyamatosan és folyamatosan ez a kísértés ott van Jézus életében, hogy bizonyítsd be, hogy Isten fia vagy. És Sátán ezzel kezdi a sort. Bizonyítsd be, ha Isten fia vagy, használd a hatalmadat. És Jézus válaszol. A válasza pedig Isten igéje. Isten szava. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Jézus Mózes 5. könyve 8. fejezetéből idézi az igét, és ez a 2-től a 3. versig terjedő szakasz így szól. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Így azért kicsit más ez a válasz. Benne van a 40 év, itt a 40 nap, benne van az éhezés, a bőt, és benne van Istennek a válasza. A manna. Isten gondviselése. És az, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Isten szavára kell hallgatni, sem mint a kísértőre. És Jézus válaszában talán azt is ott érezhetjük, hogy ő bízik abban, hogy igen, Isten szólt hozzám. Én vagyok az ő szeretett fia. És én hiszek Istenben, hiszek az ő szavának, és hiszek az ő gondviselésében, hogy ő számon tartja az én szükségleteimet. Igen, éhes vagyok. Kimondhatatlanul éhes. De az ember ennél sokkal több. Nem csak test, nem csak pusztán a kívánságok és a vágyak. Az ember Isten képmása. Én pedig Isten fia vagyok. És ezt senkinek nem kell bizonyítanom. Maga az Atya jelentette ki, és én hiszek az ő kijelentésében. Jézus nem száll bele Sátánnak a játékába. Nem úgy válaszol, nem azt teszi, amit Sátán kér. Nem harcol azért, hogy a lázadó teremtménye elismerje azt, hogy ki is ő valójában. Nem használja az erejét arra, hogy bizonyítson. Ő tisztában van azzal, ki is ő igazán, és ezt neki nem kell bizonygatnia. Egy kortárs írónak a regényében a király jobb keze próbálja tanácsolni a királyt, aki egy kiállhatatlan karakter a könyvben, és azt mondja neki, hogy bármely ember, akinek azt kell mondania, én vagyok a király, az nem valódi király. Akinek ezt bizonygatnia kell. Akinek azért kell bizonyos lépéseket megtenni, hogy az emberek tudják, hogy én vagyok a király, azt valójában nem király. Jézus az volt, akinek az Atya kijelentette, és akinek ő is mondta magát. És Jézusnak a beszédeiben hallhatjuk ezt is, hogy a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két ember tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Aztán van még egy nagyon érdekes, úgymond bizonyíték, egy másik gyönyörű példa arra, hogy Jézus teljesen tisztában van azzal, hogy ki is ő valójában. Ez pedig a lábmosás története. Az egyik legmegragadóbb példa arra, hogy Jézus tudja, hogy ő honnan jött. Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni magára kötött kendővel. Jézus nemet mondott Sátánnak az első kísértésére, és győzött ott, ahol Ádám és Éva elbukott. Nem hagyta, hogy a kívánságai vezéreik, és nem hagyta, hogy Sátán megingassa az Istenbe vetett hitét. Nem hagyta, hogy a bizalma meginogjon, amit az Atyába vetett. És nem tett semmit Sátán kedvéért, hogy bizonyítsa azt, hogy ki is ő valójában. Aztán jött a második kísértés. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Jó. Jézus, ha te nem bizonyítasz, akkor eszközöld ki, hogy majd hogy az Atya bizonyítson. Hogy az Atya tegyen valamit. Sátán tovább harcol azért, hogy elbuktassa Jézust. Eddig a pusztában voltak, most elviszi egy sokkal szentebb helyre. Mondhatjuk úgy is, hogy hazai pályára. A templom párkányára állítja. Nem azért, mert ez olyan magas lett volna. Ha ugrani kell valahonnan, hogy sérüléseket szenvedjen az ember, vannak magasabb helyek. Akár hegyek, akár épületek. De most Sátán a hazai pályán próbálkozik. A szent helyen, Isten földi lakhelyén, itt az Atyának segítenie kell, ha történik valami. És ráadásul még egy igét is idéz a maga módján. Ha te nem akarsz bizonyítani, rendben van. Bizonyítson az, akiről azt állított, hogy elküldött téged. Bizonyítson az Atya, hogy tényleg a fia vagy, hogy tényleg hozzátartozol. Ugorj, ha Isten fia vagy. És neki meg kell védenie téged. És erről egy újszövetségi történet jutott az eszembe. Jákob álma. Jákob menekül Ézsau elől, Bétel térségére ér, és ott éjszakázik. Fog egy követ, azt teszi a feje alá, és éjszaka álmot lát, hogy létra köti össze a mennyet a földdel, és angyalok jönnek le, és mennek föl az Atyához. És ilyen fogadalmat tett Jákob, ezután, miután reggel fölébredt. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Elég veszélyes dolog feltételekhez kötni az Istennel való kapcsolatunkat. Ha Isten megadja, ha Isten így cselekszik, akkor én is lépek, akkor én is döntök. Ha Isten bizonyít, akkor őt fogom követni. És Sátán is valami hasonlóra próbálja rábírni Jézust. Kösse feltételekhez az Istennel való kapcsolatát. Eszközölje ki, hogy az Atya közbelépjen, hogy az Atya tegyen érte valamit. És Jézus nagyon határozottan rövidre zárja ezt a részt, és annyit mond, ne kísérd Istent. Sátán a maga módján idézte azt a bizonyos igét, azt a bizonyos bibliai szöveget. Zsoltárok könyve 91. Zsoltárból idézett Sátán. Ha 9-től a 12. versig olvassuk, akkor így hangzik az ige. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátrathoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzon rád, vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézusnak az Atyába vetett bizalmát nem volt képes megingatni Sátán. Tudta, ha Isten oldalán van, ő gondot visel róla. De a harmonikus kapcsolatba nem fér bele az Isten kísértés. Nem fér bele a feltétel. Nem fér bele az, hogy majd akkor, hogyha lépsz, ha cselekszel. Nem fér bele az, hogy kísértsük Istent. És jött a harmadik kísértés. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgál. Sátán tovább lép. Már nem követel bizonyítékokat. Nem firtatja, hogy kicsoda Jézus. Mondhatnánk azt is, hogy elfogadja. Jó, legyél Isten fia. De jelenleg Sátán vitorolja az uralmat, és Jézus azért jött, hogy helyreállítsa azt, amit Ádám és Éva elrontott. Hát itt a lehetőség, hogy levágjunk egy nagy kanyart. Gyorsítsunk a dolgokon. A legkönnyebben, a leggyorsabban megkaphatod azt, amiért jöttél. Minden a tiéd lehet. Újra, mint régen. A föld minden országa és azok dicsősége. Itt és most neked adom. Ajándékba csak egy apró dolgot kérek tőled. Állj át az én oldalamra. Borulj le előttem. És imádj engem. Azt ajánlom fel, amire a néped vár. Hatalmat az egész világ felett itt és most, és olyan messiást lehetsz, akit ők akarnak. Akit a vezetők kérdés nélkül elfogadnak. Nem kell a kereszt, nem kell a szenvedés. Megkaphatod, amiért jöttél, csak állj át az én oldalamra. A kísértés valahol itt éri el a tetőfokát. A trombitorló egy lapra mindent feltesz. És a legnagyobb Isten káromlást hajtja végre. Sátán felszólítja a teremtőt arra, hogy a bukott teremtményét, aki fellázadt ellene, aki ezt az egész őrületet okozta, hogy azt imádja. Azelőtt boruljon le. Cserébe ő pedig visszaadja, amit éppen jogtalanul bitorol. Természetesen a saját tanhatósága alatt tartva mindent. Borzalmas és hatalmas kísértés egyben. Talán jól lakottan, kipihenten, nyugodtan, lehet, hogy nem lenne akkora kísértés, de egy 40 napos szenvedés után kimerülten, fáradtam, mikor már kísértette jó ideje őt, Sátán. Felajánlani, hogy itt a könnyebbik út. Egy végletekig kimerült embernek még inkább kívánatos az ajánlat. Jézus fennáll a világ tetején, és végignézhet úgy, ezen a tájon, ahogy Mózes nézhetett végig az ígéret földjén. De Jézus nagyon határozottan ellenáll ennek a kísértésnek, és azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgál. Nincs rövidebb, nincs könnyebb út, szóba sem jöhet. Választani kell két úr között, nem lehet egyszer mindkét felé húzni. Jézus hűséges marad az atyához, hűséges marad önmagához, és hűséges marad hozzánk. Mert ő tudja, hogy miért jött. Tudja, hogy az embert meg kell menteni. És itt nincs könnyebb út. Nem lehet levágni az eskanyart. Tudja, és kijelenti, hogy Istent illeti meg egyedül az imádat. Sátánnak pedig nincs itt keresni valója. És itt a kísértő már tényleg nem tehet semmit. Elhagyja őt egy időre, és angyalok jönnek, és szolgálnak Jézusnak. Jézus győzelmet aratott a kísértő felett, és bemutatta, hogy Ádámnak és Évának nem kellett volna elbuknia. És azt is tanítja nekünk ez a történet, hogy az ő győzelme értünk történt, és a miénk is lehet. Jézus az első kísértésben nemet mond sátánnak, és győzött ott, ahol Ádám és Éva elbuktak. Nem hagyta, hogy a kívánságai vezéreik, és nem hagyta, hogy bárki megingassa az atyába vetett hitét. Isten igényére támaszkodott, és nem tett semmit sátán kedvéért, hogy bizonyítsa azt, ki is ő valójában. A második kísértésnél Jézus bízott az atya gondviselésében, és kijelentette, hogy ebbe a kapcsolatba nem fér bele az Isten kísértés. A harmadik támadásnál pedig Jézus az atyát és minket választotta. Nem a könnyebbik utat. Vállalta a halált azért, hogy helyreállítsa, amit mi elrontottunk. Azért, hogy megmentse minket. És azért, hogy mi is győztesként állhassunk majd az ő oldalán. Ma Isten nekünk is üzen ezen a történeten keresztül. Tudja, hogy mi megyünk keresztül. Tudja, hogy mik a leggyengébb pontjaink, hogy sátán hol támad minket, és mikor. Tudja, hogy mennyi szenvedést okozott nekünk az ördög. Tudja, ismeri a mi veszteségeinket, a mi fájdalmainkat. Mert ő ezeket ugyanúgy megélte, és megéri velünk a mai napig. Amikor mi elveszítünk valakit, akkor mondhatjuk úgy, hogy egy időre ő is elveszíti. Arra szólít fel ez a történet bennünket, hogy nézzük a győzelmét. Az, hogy ő értünk győzött, és hogyan győzött. Mondjuk el bátran Istennek az érzéseinket, hogy nehéz, hogy elegünk van sátán támadásából, hogy elfáradtunk, hogy nem bírjuk. Mondjuk el mindazt, ami a szívünkön van, mert nálajunkban senki nem tudja, hogy mit jelent ez. És nem egy olyan lényhez beszélünk, akit soha semmilyen negatív dolog nem ért. Hanem ahhoz beszélünk, aki a világ összes fájdalmát átérzi, és megéli, és megélte itt a Földön is. Ő átvállalta a halálunkat, elszenvedte a kísértéseinket azért, hogy mi részesülhessünk az ő győzelmében. Az ellenség már elbukott. Ezekben a kísértésekben is, de a kereszten, a feltámadásnál végleg elbukott. Jézus már legyőzte, és így mi is győztesként állhatunk az ő oldalán. Sátán minket is megkísért, hogy hallgassunk a kívánságainkra, és ne Istenre. Hogy ne Istenben higgyünk, hanem valaki másban. Sátán megkörnyékez minket a szükségleteinken, a kívánságainkon keresztül, és igyekszik megingatni az Isten szavába vetett bizalmunkat. Próbálja elterelni a figyelmünket a lényegről, és próbál minket egy ösztönlényé degradálni. De Isten ma arra hív minket, hogy Jézussal együtt mondjunk erre nemet, mert bennünk sokkal több van. Téged és engem Isten a képmására alkotott. A képmására teremtett minket. Igen, vannak fizikai szükségleteink, de többek vagyunk ennél, mint hogy vakon ezeknek a kielégítését hajszoljuk. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isteni, akinek gondja van minden egyes szükségletünkre. És nem kell bizonyítani a származásunkat senki előtt. Nem kell fényképeket egymás mellé rakni, hogy mi hasonlítunk egymásra. Mert Isten kijelentette, hogy a gyermekei vagyunk. Jól tudja, hogy hozzátartozunk. És akkor nincs kinek bizonyítani. A Teremtő ma arra hív, hogy mondjunk nemet sátán kísértéseire, és támaszkodjunk az ő szavára. Ő azt mondta, hogy a gyermeke vagy, hát élj ezzel a bizonyossággal. Róma beliekhez írt levélben a következőket olvashatjuk. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Kapaszkodjunk Isten szavába. Táplálkozunk a Bibliából, és merítsünk onnan erőt. Isten gyermekei vagyunk, nem a meghátrálás emberei. Bármi jön be a következő hétnek nevezett ajtón, Isten azt mondja, hogy te bírni fogod, mert hozzám tartozol, mert az én gyermekem vagy. Isten arra hív, hogy mondj nemet Sátán kísértéseire. Bízz benne az ő szavában, mert te hozzá tartozol. És Krisztus győzelme a tiéd is. Élj ennek a tudatában. Aztán Sátán tovább dövköd. Jön a második kísértés. Ha Isten gyermeke vagy, ugorj. Biztos ti is hallottátok már ezt a mondatot, hogy egy igazi hívővel ilyen nem történhet. Hogyha valami probléma jön az életetekbe, lehet, hogy ti is halljátok azt, hogy biztos minden rendben van az Úrral való kapcsolatodban. Biztos imádkozol eleget, biztos olvasod eleget a Bibliát. Hányszor éreztétek már, hogy valami azért történik veletek, mert Isten nem szeret titeket? Még mindig él a kereszténységben ez a nagyon veszélyes gondolkodás, Isten áldásáról és jelenlétéről. Az a gondolkodás, amit Jákobnál is láthatunk, hogy ha megáldasz, ha megteszed azokat, amit kérek, akkor majd veled megyek. Akik Istent szeretik, azokkal csak jó dolgok történnek. Ez ott van a gondolataimban, ott lehet. És ez egy nagyon veszélyes dolog. Mert Isten nem egy kívánság teljesítő automata. Ez Sátánnak a második kísértése, hogyha tényleg Isten gyermeke vagy, akkor ő meg fog védeni. Akkor ilyen nem történhet veled. Itt az ideje, hogy elfogadjuk végre, hogy Isten nem így működik. Maga Jézus a következőket mondja a búcsú beszédeiben. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Történnek nagyon rossz dolgok az életünkben. De nem azért, mert Isten elhagyott bennünket. Isten megenged szenvedést, megenged bánatot is. A mi érteket egyszer majd megtudjuk. De ne kísértsük az Urat. Ma arra hív bennünket, hogy ne a körülményektől tegyük függővé a hitünket. Ne befolyásolják a körülmények, az, ami történik velünk, ami Istennel való kapcsolatunkat. Jöhet bármi az életben, tényleg bármi. De ez nem változtat azon, hogy minket Isten a gyermekeinek tart, és gondot visel rólunk. Mondjunk nemet az Isten kísértésre. És jön Sátánnak még egy döfése, hogy álljunk át a sötét oldalra. Álljunk át az ő oldalára. Választjuk a könnyebbik utat, a kevésbé kockázatosat. Sátán szeretné bennünk elhitetni, hogy így lehetséges, hogy csak így lehetséges. Hogy nincs más út, mert úgysem tudunk neki ellenállni. Isten ma arra hív bennünket, hogy ne hallgassunk erre a kísértésre. Igenis van másik út, és igenis az, ami az életre vezet, nem Sátán útja. Lehet Jézus oldalán győzni a kísértés felett. Ki lehet állni a próbát, de csak is Jézus oldalán. Jakab levelében azt olvashatjuk, hogy engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ők közelednék hozzátok. Isten arra hív, hogy mondjuk nemet Sátán csábítására. És a két oldal közül válasszuk Jézus oldalát. Ott biztos a győzelem. Isten fia kész volt értünk feláldozni mindent. Ott hagyni a mennyet, emberré lenni, és megélni mindazt, ami ehhez tartozik, ami egy bukott emberi léthez tartozik. Átvállalta a halálunkat, átélte minden kísértésünket, és győzött azért, hogy mi győzhessünk. Azért, hogy megmutassa, hogy lehetséges. Jézus oldalán lehetséges. Azért, hogy minden nap felhívjon arra, hogy tartsunk ki mellette. Mert Sátán ott kísért meg, ahol és amikor a legnagyobb az esélye a bukásodnak. Egyetlen egy célja van az ördögnek, hogy pusztuljon vele minél több lény. Istennek a célja viszont az, hogy megkeresse és megtartsa az elvezettet. Hogy győzelmet adjon neked és nekem, az ő gyermekeinek. Azt kívánom ma nektek, hogy válasszuk őt, és soha ne feledkezzünk el arról, hogy nekünk nincs szükségünk bizonyítékokra. Mi Isten gyermekei vagyunk. Ezért mondjunk nemet Sátán kísértéseire. Bízunk Istenben, kapaszkodjunk az ő szavába. Mert ő kijelentette, hogy hozzátartozunk. Az ő győzelme a miénk is. Éljünk ennek a tudatában. Ne tegyük a körülményektől függővé a hitünket. Jöhet bármi az életben. Tényleg bármi. De ez nem változtat azon, hogy téged és engem Isten a gyermekeinek tart. És ő gondot visel rólunk. Mondjunk nemet az Isten kísértésre. És végül mondjunk nemet Sátán csábítására. És választjuk Jézus oldalát, mert ott biztos a győzelem. Egyedül ott biztos a győzelem. Amen.